Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjünk most ezzel az énekkel, amit már megkerestünk. Énekes könyvből folytatjunk az Isten tisztelet a 468-as számú ének. A 468-as számú ének így kezdődik: Zeng Jézus nevét, zeng világ.
Thank you.
imádkozunk. Édes Atyánk, fordulunk hozzád most, és kérjünk a te segítségedet. Kérjünk, hogy készítsd el a mi szívünket. Készítsd, hogy tudunk hallani az igét, és megérteni az igét. Kérjünk, hogy készítsd el a szívünket, hogy legyen készség megtenni azt, amit te üzensz a te igéd által. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk félretenni minden mást, amit akadályozna azt, hogy tudunk figyelni a te igédre. Olyan sok gonddal foglalkozunk napról napra, és nagyon könnyű, hogy azok a gondok és problémák elvonja a figyelmünket tőled. De kérjünk, hogy segíts most, hogy tudunk figyelni rád. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassunk meg az Isten igét. A zsidókhoz írt levél, a 13. részből olvasom az igét ma este. Most csak egy verset fogunk olvasni. A zsidók 13. rész, a 8. vers. Jézus Krisztus, tegnap, ma és mindörökké, ugyanaz. Eddig olvasunk az Isten igét. Ha jól emlékszem, már kezdek egy kicsit öreg lenni, és tudok elfelejteni dolgokat, de ha jól emlékszem, utoljára 8 évvel ezelőtt itt voltam szolgálni, és ha jól emlékszem, akkor beszélgettünk arról azok a hazugságok, amit mi elhiszünk. És az egyik hazugság, amiről beszélgettünk, valami volt az, hogy a Biblia, hogy a mai világban azt mondnak, hogy a Biblia az egy nagyon régi módi könyv. És ami benne van a Bibliában, az nem érint minket a 21. században. De akkor, és még mindig a mai napon én azt mondom, hogy más az én meggyőződésem. Az az én meggyőződésem, hogy a teljes Szentírás Istentől ikletett. És az, amit mi olvasunk az Isten igéjében, az igaz. És amikor mi azt olvasunk itt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, az igaz. Más szóval mi tudunk mondani ezt úgy, hogy Isten soha sem változik. Nehéz egy kicsit elképzelni azt, mert mi emberek, mi mindig változunk. Van olyan, amikor vannak nagyobb változások az életünkben, van olyan, amikor vannak kisebb változások a mi életünkben. Például az utolsó 8 évben én nem változtam abban, hogy nem tudok jobban beszélni magyarul most, mint akkor. De vannak más dolgokban, amikor különösen aki fiatal, ahogyan ő félnő, a növekedésben rengeteg változás van az ember életében. Rengeteg változásban a képességeiben és a tudásában. 3 héttel ezelőtt született a második unokám, nagy öröm, de az a 3 hetes lány unokám, ő most semmit nem tud tenni. Sírni azt tud. De azon kívül, az evés és az alváson kívül semmit nem tud csinálni. Ő nem tud egyedül fürdetni saját maga. Ő nem tud bemenni a konyhába készíteni az ebédet magának. De én nagyon remélem, hogy 8 év múlva ő tud ilyesmit csinálni. Ő fog fejlődni. Mi, mint emberek, mi fejlődünk. Mi fizikailag fejlődünk, és mi lelkileg fejlődünk. És az egyik oka, hogy mi, mint emberek változunk, az, hogy mi tudunk szerezni új információt. És azzal az új információval változik a véleményünk bizonyos kérdésekről. Ilyen a helyzet velünk. De Isten más. Mert Isten nem tud szerezni új információt. Mert Isten már a kezdettől kezdve ő mindent tudott. Igen, az igaz, hogy vannak különböző körülmények, amit Isten másképpen fog cselekedni, de az nem jelenti, hogy Isten változik, hanem Isten megfelelően cselekszik bizonyos helyzetekben. De az Isten tulajdonságai nem fejlődnek, és nem változnak, mert Isten tökéletes. És ha Isten tökéletes, akkor nem kell fejlődni, mert ami már tökéletes, nem tud tökéletesebb lenni. És ma este az egyik feladatunk az lesz, hogy látni azt, hogy milyen volt Isten tegnap. És azért mondom, hogy milyen volt Isten tegnap, mert lényegében mi azt fogunk látni, hogy milyen volt Isten 2000 évvel ezelőtt, amikor ő élt ezen a földön. És akkor, ha mi látjunk, hogy ő milyen volt 2000 évvel ezelőtt, akkor mi tudunk látni azt, hogy ő milyen ma. És azt fogunk látni azt, hogy ő milyen lesz mindörökké. Mert Isten nem változik. Az első dolgok, amit akarunk látni Istenről, hogy milyen az Isten hatalma. Mi tudnunk esetleg, ha akarunk visszamenni a Biblia kezdetére, és nézni azt, hogy Isten hogyan teremtett a világot. Ma inkább nem fogunk nézni azt, inkább csak fogok nézni azt, hogy Jézus életében milyen hatalma volt. És az első dolgot, amit akarunk látni, azt a Márk evangélium az első pár fejezetében látjunk, és ott azok a fejezetekben, amikor Jézus kezdte az ő szolgálata a földön, az egyik dolog, amit látjunk itt, hogy Jézus volt hatalma a betegségek fölött. Az első rész, a 40. verstől látjunk azt, hogy Jézus gyógyított egy lepras ember. Abban az időben a lepras egy olyan betegség volt, ami miatt az emberek nem tudtak maradni a társadalomban. Mert az volt, hogy azt volt az elképzelés a látásában, hogy ez egy feltűző betegség. És ha egy embernek van ez a betegség, ha a másik ember van kapcsolat vele, akkor ő tud kapni ezt a betegség tőle. És azért ezek a lepras emberek nem tudtak lakni a városban, hanem kellett a városon kívül maradni. És mi azt látjunk, hogy ebben a helyzetben, a Márk első részében, amikor ez a lepras ember ott állt Jézus előtt, hogy Jézus csinált olyasmit, ami az átlag ember sohasem csinált volna, Jézus érintette őt. Ez mutat nem csak a Jézus hatalmat, de amit egy kicsit később fogunk látni, azt, hogy milyen kegyelmes volt Jézus. Mert ez a lepras ember esetleg már volt hónapok, évek, hogy senki nem volt hallandó érinteni őt. És mi mindjárt tudjuk, hogy mit jelenthet a mi életünkben, amikor valaki érint minket. általában valami formában azt az érintés kifejez valami forma szeretet. És milyen jól esik azt az érintés. És Jézus ezt csinált ezzel a lepras emberrel, és utána a következő lépés az volt, hogy ő meggyógyította őt. Teljesen rendbe jött. Következő fejezet, a második részben. Ott találkozunk egy béna emberrel. Nem tudjunk a részletek róla, hogy hogyan lett béna, mióta volt béna, de béna volt. Nem tudott járni. És amikor Jézus beszélt vele, érdekes volt, amit Jézus mondott. Az első, amit Jézus csinált ezzel a béna emberrel, az nem volt, hogy meggyógyította, hanem az első, amit Jézus mondott a béna embernek, az, hogy megbocsátom a bűneidet. És ez már egy félháborodás okozott az akkori zsidók vezetők között, mert ők azt mondták akkor, hogy senki, ember nem mondhat ezt, mert csak Istennek van joga megbocsátani az ember bűneit. És akkor Jézus folytatta azt, hogy az, hogy tudok bizonyítani nektek, hogy nekem van hatalma megbocsátani a bűnt. Ő azt mondta a béna embernek, hogy kell föl. És jár. Én, mint ember, tudném itt állni, előttetek ma este, és azt mondjam, hogy én megbocsátom a bűneidet. De mi lenne a bizonyíték? Hogyan tudhatnád azt? Ha nincs valami módon, amit mutatom, hogy nekem van jogom ezt mondani. Nekem nincs jogom azt mondani. És én nem tudok bizonyítani azzal, hogy csinálom valami csodát. Én más vagyok, mint Jézus, egészen más. De Jézus volt hatalma a bűn fölött és a betegség fölött. Ezek a részekben is látjuk azt, hogy Jézus volt hatalma a hagyományok fölött. Érdekes, hogy itt a Márk evangéliumban a második és a harmadik részben, amikor Jézus tett, amit tett, volt olyan, amikor ők csinálta azokat a dolgokat a szombati napon. És az volt az érdekes, hogy a zsidók az ő nagy igyekezettel, ők hozzatettek dolgokat az Isten törvényéhez. A tíz parancsolatban Isten azt mondta, hogy igen, a szombat, az különleges, és szentelni kell azt a napot. Mert Isten, mint teremtő, tudta azt, hogy mi, mint emberek, nem bírjunk azt, hogy heteken keresztül minden nap dolgozunk. Ahogyan ő teremtett minket, ő tudta azt, hogy az ember testének szüksége van pihenésre. És azért Isten adta ezt a törvényt, hogy legyen egy szombatnap. De akkor a zsidók az igyekezetben ők kezdtek hozzatenni dolgokat a szombati naphoz, hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad. És azok a dolgokat, amit hozzatették, az nem volt az Isten terve. És Jézus volt hatalma e fölött, és Jézus célja volt az ő tanításában, az ő életében mutatni azt, hogy valóban milyen cél volt ezzel a napon. A Márk evangélium, a második részben látjunk, hogy Jézus, amikor a tanítványa a szombati napon sétáltak, akkor gábonát letörték. És akkor azokat a magokat megették. a zsidók hozatett törvényekben ez nem lett volna szabad. De Jézus azt mondta, hogy igenis fontos, hogy ezen a pihenő napon kapjunk testi táplálékot. A következő részben, amikor Jézus a templomban volt, vagy a zsinagógában volt, és ott volt egy ember, egy béna kézzel, Jézus föltette a kérdést. Szabad-e meggyógyítani őt a szombati napon? És megint azt mondta, hogy igen. Mert fontos, hogy azon a napon adjunk segítséget a rászorult embernek. És Jézus ezzel a tanítással mutatta azt, hogy neki van hatalma a hagyományok fölött. Volt még egy terület a Jézus életében, amikor láttunk az ő hatalmat, és az volt, hogy Jézusnak volt hatalma a természet fölött. Látjunk a Márk evangélium a 4. részben, hogy a tanítványok indultak valahova hajóban. Jézus ott a viharban, ő aludt. De a tanítványok, ők megijedtek, és oda mentek Jézushoz, és kértek az ő segítséget. És amikor kértek a segítséget Jézustól, Jézus tudta lecsendesíteni a vizet. Akkor látjunk, hogy a tanítványok megijedtek. Mert azt mondják, hogy ki ez, akinek van hatalma? A szél és a hullamok fölött. Más alkalomban, a Máté evangéliumban látjunk azt, amikor Jézus a vízen sétált. Egy természet fölötti dolog. Mi nem tudunk vízen járni. És akkor, amikor ez történt, akkor az egyik tanítványa, Péter, látta ezt. És ő azt mondja, hogy én is szeretnék vízen járni. És Jézus azt mondta a Péternek, jó, gyere hozzám. Jól ismerjünk a történet. A Péter azt mondja, hogy jó, rendben. Nem tudjuk, hogy pontosan hány lépést tett a vízen, de a Péter is a vízen járt. De a Péter csak egy nagyon rövid időre a vízen járt. Mert utána ő kezdett körülnézni, és ő érezte a cél, és ő látta a hullámokat, és akkor ő kezdett süllyedni. A Péternek nem volt hatalma a víz fölött. Az a hatalma volt Jézusban, és ameddig ő bízott Jézusban, ő tudott azt csinálni. De amikor ő inkább figyelt a körülményekre, mint Jézusra, akkor kezdett süllyedni. Még egy történet, amikor látjunk az ő hatalma a körülmények fölött. Szinte a Márk evangéliumban most a 6. részben vagyunk. És akkor Jézus tanított, és volt több, mint 5000 ember ott. És a tanítványok azt mondták Jézusnak, hogy az emberek kezdenek éhes lenni. Mi legyen? Mit csináljunk velük? És a tanítványok azt gondolják, hogy az egyetlen dolog az, hogy el kell küldeni őket. És Jézus azt mondja, hogy ültessünk le őket. És akkor kiderült, hogy egy fiúnak volt 5 kis kenyér, ami kb. Olyan nagy, mint a mi zsemlénk, és 2 hal. És Jézus fogta ezeket, és imádkozott. És akkor kezdte adni a tanítványoknak, és a tanítványok osztogattak mind a 5000 embernek. Jézusnek volt hatalma készíteni egy vacsorát 5000 embernek anyag nélkül. Vannak olyan teológusok, akik próbálnak magyarázni ezt. Mert ők megvannak győződve arról, hogy Jézus nem volt hatalma tenni dolgokat a természet fölött. És van olyan emberek, akik azt mondnak, hogy valami más történt azon a délutánon, amikor ez történt. Ami történt, a csoda nem volt valami természet fölötti, hanem a csoda az volt, hogy a többiek, akik ott voltak, mindegyik ember volt valami az ő saját hatizsákjában. És amikor láttak azt, hogy ez a kisfiú hallandó volt osztani az ő ételt a többiekkel, akkor a többiek úgy döntöttek, hogy én se leszek tovább önző, és én is fogok osztani azt, amit én hoztam a többiekkel. Szép magyarázat, de nem igaz. A Biblia nem tanítja ezt. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Isten van hatalma. A betegség fölött, a hagyományok fölött, és a természet fölött. Ez igaz volt 2000 évvel ezelőtt, és ez igaz ma. Az Isten hatalma nem korlátozott. De ha mi beszéljünk az evangéliumról, és mi föltettünk a kérdést azt, hogy Isten mégis miért küldte Jézust a világba, a válasz nem az ő hatalma miatt, hanem a válasz az, hogy az ő szeretete miatt. És nagyon fontos az, hogy mi látjunk azt, hogy Isten hogyan szeret minket. És látjunk azt, hogy az ő szeretete se változott az utolsó 2000 évben. Az ő szeretete egy olyan szeretet, amit olvasunk a Róma 5. részhez, a 8. versben, hogy ő annyira szeretett minket, hogy amikor mi még bűnösök voltunk, amikor nem volt semmi bennünk, amit megérdemelte, ő akkor küldte Jézust a világba. És utána, amikor Jézus jött a világba, az ő cselekvésében és az a tanításában, látjunk azt, hogy milyen az Isten szeretette. Látjunk, hogy Jézus nem látta, hogy a gyerekek egy probléma, hanem ő örült, amikor a gyerekek odajöttek hozzá. A tanításában mi látjunk azt, hogy milyen fontos a szeretet. Milyen fontos az irgalom. Megint mondom két ismert történet. Az egyik ismert történet az irgalmas szamaritánus. Amikor ebben a történetben Jézus beszélt arról, hogy milyen fontos, hogy legyen bennünk, azt az irgalma, ami benne volt. És ebben a történetben mutatja azt, hogy van különböző emberek. Voltak a rablók, mi azt mondjuk, hogy a rablókban nem volt szeretet. Hanem amit a rablók csináltak, az teljesen önző volt. Mert a rablók azt mondták, amikor ők támadtak ezt az embert, ők azt mondták, hogy ami a tied, az az enyém. Utána, ha tovább látjunk az ő tanításában, látjunk, hogy két ember jött, egy pap jött, egy levita jött, és amikor ők jöttek, és ők láttak ezt az ember a földön, akkor ők hoztak egy döntést. Sietek. Nem akarok piszkos lenni, nem akarok odaszánni az én vágyomból bármit, hogy adjam segítséget nekik. Ráadásul ők tudtak, hogy az ő munkakörük miatt, ha oda mennek és kiderül, hogy mégis meghalt ez az ember, akkor ha ők érintenek őt, akkor amiatt nem tudnak dolgozni. Szóval sok volt a veszély benne. És azért mindenkettő, amikor láttak ezt a beteg ember, ők átmentek az utca másik oldalra. És ők keroltak ezt az embert. Mindkettő azt mondta, hogy ami az enyém, az az enyém. És utána jött a szamaritánus. Amikor a szamaritánus jött, ő látta, hogy itt van egy ember, aki bajban van. De lehet, hogy az első gondolat, ami benne volt az, hogy lehetséges, hogy ez egy csapda. Mert már hallotta olyan történetek, hogy a rablók azt csinálnak, hogy oda tesznek egy köztük az úttestre, mintha valaki támadta, és amikor valaki megáll segíteni, akkor támadnak őt. Szóval ezt a szamaritánus tudta, ezt is ő tudta az, hogy ha ő megáll, ő veszélyben lesz. Annak ellenére ő megáll. Annak ellenére ő adott nekik az az elsőség és segítség, amit kellett. Annak ellenére, hogy ez került valami neki. Utána látjunk, hogy ő fúrakta őt a saját számára. És ahelyett, hogy ő utazott kényelmesen, ő sétált. Amikor érkeztek a fogadóba, látjunk azt, hogy ő mondta az embernek ott, hogy én adom neked pénzt, ha több pénzbe kerül, akkor majd legközelebb, amikor visszajövök, akkor több pénzt adok. Ez a szamaritánus azt mondta, ami az enyém, az a tiéd. És Isten így van velünk. Isten azt mondja, hogy az, hogy én annyira szeretem titeket, hogy én fogok adni valamit, amit nem érdemeltetek. Ez az irgalom. A másik példázat, amit szinte látjunk a Lukács evangéliumban a 15. részben, a tékozló fiú történet. És a tékozló fiú történetben látjunk, hogy van egy fiatal gyerek, és ő kérje a vagyont az édesapjától. Elég érdekes módon, hogy az édesapja úr is adja neki. És ahogyan olvasunk ebben a történetben, amit Jézus mondott, ez a fiatal ember élment, és egy olyan életet élt, ami mi esetleg mai kifejezésekkel, mi azt mondjuk, az egy bűnös élet. Használta a pénzt, hogy ment szórakozások helyekre. Használta a pénzt, hogy legyen valószínűleg kapcsolatok nőkkel, ahogyan olvasunk a történetben. Használta a pénzt minden másra, csak az, ami jó saját magának. És nagyon jól élvezte az életet egy időre. De egy idő után kifogyott a pénz. És nagy nyomorúságba került ez a fiatal ember. És az egyik nap ez a fiatal ember, amikor gondolkodott, azt mondja, hogy tudjatok valamit. A rabszolgák az édesapámnál ők jobban élnek, mint én. Én inkább hazamegyek, és én azt fogok mondani az édesapámnak, hogy apu, én nem érdemelek semmit. Nem vagyok méltó, hogy azt mondnak rólam, hogy én vagyok a te fiad. De kérlek, inged, hogy én tudok dolgozni, mint szolga a te házadban. Én tudném képzelni azt, hogy amikor ez a fiú indult hazafele, hányszor gyakorolta ezt a kis elradást, amit ő fog mondani az édesapjának. De ahogyan olvasunk ebben a történetben, az édesapja a ház tetején volt, és látta, hogy jön a fia. És az édesapja, amikor látta, hogy jön a fia, ő lefutott a lépcsőn, és ő az utcán odafutott a fiahoz. És amikor érkezett a fiahoz, a fia azt mondja, hogy apu, vétkeztem. És az édesapja nem ingette, hogy ő végig mondja a mondani valót, mert az édesapja valahogyan látta az ő szívét. És ő azt mondja, hogy ünnepeljünk. A fiam hazajött. Milyen kép ez a mennyei atyáról? Milyen kép ez arról, hogy Isten mennyire szeret minket? És Isten annyira vár, hogy mi menjünk haza hozzá. Ő nem várja azt, hogy mi legyünk tökéletesek. Ő azt várja, hogy mi oda menjünk hozzá. És kifejezünk vele azt, hogy Uram, segíts engem. Bűnös vagyok. Vétkeztem. És amikor ő azt mondja, amikor mi ezt mondjuk, ő azt mondja, hogy fiam, lányom, megbocsátom. Befogadom újból a családomba. Szóval látjunk azt, hogy az Isten hatalma és az Isten kegyelme nem változott az utolsó 2000 évben. De fölteszem egy másik kérdés. Akkor hogyan üdvözül valaki? Az változott az utolsó 2000 évben? Az Ószövetségben hogyan lett valaki hívő? Ha olvasunk a Róma 4. rész, ott Pál ír Ábrahámról. Az Ábrahám az egyik legkorábbi szereplő az Ószövetségben. És akkor az volt a kérdés, hogy az Ábrahám ő hogyan üdvözölt. Abraham azért üdvözölt, mert ő valami tett. Azért üdvözölt, mert ő egy olyan nagyszerű, elkölcsi ember volt. Ahogyan én olvasom a történet róla a Bibliában, én azt látom, hogy ő nem volt tökéletes. Én láttam azt, hogy volt olyan, amikor ő rossz döntéseket hozott, láttam, hogy ő hazudott. De a Róma 4-ben olvasunk azt, hogy volt egy helyzet, amikor Isten kért valamit tőle, hogy áldozzon a saját fiát. Egy nagyon furcsa kérdés. És azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Isten kért ezt a lehetetlen dolog tőle, Abraham indult egy úton, hogy megteszi azt, amit Isten kért tőle. És amikor ő csinált ezt, Amikor olvasunk erről itt, amikor olvasunk erről a zsidókhoz írt levél 11. részben, amikor olvasunk erről a Róma 4-ben, mi azt látjunk, hogy amikor Abraham tett, amit tett, ő azért tudta tenni ezt, mert ő bízott Istenben. És olvasunk azt, hogy ő bízott abban, hogy Isten tud feltámasztani az ő fiát a halálból. És azért Abraham miért csinálni, amit csinált. De ebben a történetben látjuk azt, hogy Abraham nem kellett végigvenni ezt. Látjuk azt, hogy Isten gondoskodott, Isten adott egy áldozatot. Látjuk az Ószövetségben, hogy azt az áldozatot, amit Isten adott, egy állat volt, ez egy kép volt, arról, hogy majd Isten fog adni egy tökéletes áldozat. És a Róma 4-ben mi azt olvasunk az Abrahamról, hogy ő nem üdvözölt azért, mert ő tett valamit, hanem ő azért üdvözölt, mert ő hitt Istenben. Ő bízott Istenben. De esetleg azt mondjuk, hogy igen, de később az Ószövetségben Isten adta a törvényt. És Isten azért adta a törvényt, hogy ha valaki megtartja a törvényt, akkor a törvény által azt az ember tud üdvözölni. És akkor, ha mi tudunk megtartani a törvényt, akkor mi tudunk a törvény megtartás által üdvözölni. Kérdezem. Nem kell fújtani a kezed, de ha valaki akar fújtani a kezed. Van-e valaki, aki eddig úgy tudott élni, hogy tökéletesen betartotta a törvényt? Mindenben tökéletes voltál? Van valaki? Én eddig nem találkoztam olyan emberrel. De az az érdekes, hogy amikor Paul írt a levelet a Galácai vele gyülekezetnek, Paul a kövek között írt. Én nem vettem el az Isten kegyelmet, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Lényegében Paul azt mondja, hogy ha lenne egy ember, aki tudna megtartani a törvény, és a törvény megtartás által tudna üdvözölni, akkor az, hogy Jézus meghalt a kereszten, az teljesen fölösleges volt. Ha valaki tudna megtartani a törvény. De a saját tapasztalatunkban, ahogyan olvasunk, mi látjunk azt, hogy senki nem tud megtartani a törvényt. Egy ember se. Akkor kérdezem, ha senki nem tud megtartani a törvényt, Isten miért adta a törvényt? Ha senki nem tud megtartani a törvényt, Isten miért adta? Mondom egy példát. Múlt héten kellett mennem az orvoshoz, gyógyszerért, és a adta a recepteket, mentem gyógyszertárba, és kaptam. De tegyünk fel, hogy beteg voltam, amikor mentem az orvoshoz, mondtam neki, hogy mi van, és ő azt mondja, hogy jó, adom valamit. És ő ír egy receptet, és azt odaadja nekem. Amikor én kapom azt a receptől, én nem tudok olvasni, amit ő írt. De én viszem a gyógyszertárba. És a gyógyszer, és nekik van egy külön tehetség. Ők tudnak olvasni, amit az orvos ír. És a gyógyszer is megnézi, hátra megy, és hoz ki hat dobozt. És azt mondja, hogy tudod, hogyan kell szedni? Nem, az orvos nem mondta. És akkor ő ír a dobozra, egyszer egy. Azt mondja, hogy naponta egyet kell beszedni, ami benne van a dobozban. De az az érdekes, amikor nézem azt a dobozt, tudod, hogy mi van benne? Egy lázmerő. Egy lázmerő. Akkor naponta egyet kell beszedni? Kérdezem, ha naponta egyszer beszedsz egy lázmerőt, hat nap után mi lesz? Az Istvánnak lesz plusz egy kis munkaja. Egy temetés. A lázmerő nem tud meggyógyítani senkit. Az nem a lázmerő feladata. A lázmerő egy segítő eszköz, ami mutat az embernek, hogy milyen komoly a betegség. De a lázmerő nem tud meggyógyítani. A törvény ugyanaz, mint a lázmerő. A törvény segít minket látni, hogy milyen a probléma a szívünkben. De a lázmerő nem a gyógyszer. A törvény nem a gyógyszer. Az csak mutatja, hogy milyen a probléma. És utána azt kell lézni, hogy akkor mi a gyógyszer. És a gyógyszer az Jézus Krisztus. Befejezem két verssel az Efézus levélből. Az Efézus levél a második rész, a 8. és a 9. vers. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedekért, hogy senki se dicsekedjék. Az evangélium nem változott. Ahogyan Isten nem változott az utolsó 2000 évben, az evangélium se változott. 2000 évvel ezelőtt, az új szövetség idejében az emberek kegyelemből üdvözöltek. Hit által. Isten ajándéka ez. Istennek van hatalma a halál fölött. Ő legyőzte a halál. Ő legyőzte a bűn, amikor ő meghalt a kereszt van. És azért, hogy ő győzött akkor, neki van joga kínálni egy ajándékot nekünk. És az ajándék, amit ő kínál nekünk, egy új élet Krisztusban. Egy bőséges élet Krisztusban, az a bőséges élet kezdődik itt a földön, és az a bőséges élet mindörökké tart. Ez az evangélium, ami Jézus Krisztusban van. És Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a reménységünk. Nem a jó cselekedetben. Nem abban, hogy mi megérdemeljünk az üdvösséget, hanem az, hogy a hatalmas, kegyelmes Isten egy ajándékot kínál nekünk. Az a kérdés mindnyájunknak, hogy az tudunk mondani Istennek, hogy Uram, te legyél az Úr az én életemben. Ezen a héten fogunk tovább beszélni arról, hogy mit jelent az, hogy Jézus az Úr. De a kezdetnél van azt, hogy el kell fogadni ezt az ajándéket. Ha nem fogadjunk el az ajándékot, akkor nem tudunk tovább lépni. De ha elfogadjunk ezt az ajándékot, akkor kezdődik azt az új élet, amit Isten ad. Én majdnem, mondjuk 45 évvel ezelőtt, megismertem az Urat. És akkor kezdődött azt az új életet nekem. És abban a 45 évben én azt mondom, hogy soha sem csalódtam benne. Hogy valóban, amit ő ígért, az igaz. Befejezünk imádsággal, imádkozunk. Édes Atyán, köszönjünk, hogy valóban neked van hatalma megtenni bármit, amit akarsz csinálni. De köszönöm is, hogy irgalmas és kegyelmes vagy, és az befolyásolja azt, amit teszel. Köszönöm, hogy annyira szeretsz minket, hogy küldtél Jézust ebbe a világba, és hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Kérjünk, hogy végezd a munkát bennünk, ahogyan látjunk a tékozló fiú példájában. És segíts minket, hogy tudunk fordulni hozzád, és mondani neked, hogy Uram, vétkeztem. Legyél az Úr az én életemben. És köszönjünk, hogy hűséges vagy. És hogyha mi ezt kérjünk tőled, te azt megteszel. Kérjünk, legyél az Úr a mi életünkben. Most együtt imádkozunk azt a imádságot, amit a tanítványunk tanultak Jézustól. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt keresünk a 398-as éneket, a 398-as ének úgy kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.